Drága Úr Jézus, csak köszönjük neked, és hálásak vagyunk ezért az óráért. Köszönjük neked a Biblia iskolát. Köszönjük, hogy van egy hely, ahol megismerhetünk téged. Köszönjük, hogy van egy hely, ahol közösségben lehetünk veled. Ahol intenzíven rólad szól minden. És csak köszönjük ezt az órát, az apologetikát, ami nagyon fontos nekünk, hogy észérvekkel is alá tudjuk támasztani a meggyőződéseinket. És csak köszönjük, Urunk, köszönjük ezeket a drága diákokat. És kérünk Téged, hogy természet fölötti módon áld meg ezt az órát. Tisztelj meg minket a jelenléteddel. Szolgálj felénk az igéddel, Uram. És csak tényleg áld meg ezt az estét. Drága nevedben, Jézus. Amen. Isten hozott. Ez, ahogy én így elnézem ezt az órát, ez egy mini üzletember találkozó. Mondhatom nyugodtan? Mini üzletember találkozó. Ez nagyon fantasztikus. Hogyha Isten is úgy akarja, akkor alig egy pár óra múlva ismételten fogunk találkozni. Ugyanis holnap reggel. Kár volt elárulnom, akkor nem jön senki. Tehát, mindegy. Rendben van. És folytatjuk azt a témát, amit a Sanyi elkezdett. Jogi és történelmi bizonyítás. Ragaszkodni fogok ehhez a jegyzethez. Mert majd a vizsgánál lesz fontos, hogy pont azt tanítsam, amit a Sanyi írt. Úgyhogy többet fogok most olvasni, és kevesebbet fogok beszélni. Oké. Az általános kijelentésről beszéltetek? Isten különböző... Beszéltetek? A specifikus kijelentésről is beszéltetek. Akkor szerintem már csak a Biblia van hátra. Hogyha specifikus kijelentésekről is beszéltetek, akkor a Biblia van. Uh-huh. Jó, akkor menjünk végig a biztonság kedvé. Általános kijelentések. Isten kétféle módon jelenti ki magát. Egy általános módon mindenkihez szólva, és specifikus módon egyénekhez szólva. Az általános kijelentés... legelső sorban, amit láthatunk, az a természet. A teremtett mindenség. A teremtett világ. Hogyha kimész az erdőbe, és körülnézel, akkor ott mindenhol a növényekben, a fákban, az állatokban, a környezetben, természetben, mindenhol Isten jelenti ki magát. És Róma 1 beszél erről. Róma 1:19-20. Mert ami Isten felől tudható, nyilván van ő bennük, mert az Isten megjelentette nékik. Mert ami Istenben láthatatlan, tudnilik az ő örökkévaló hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik, úgy, hogy ők menthetetlenek. Jó, Róma 1:19-20. Itt azt írja, hogy mert ami Istenben láthatatlan, az ő örökkévaló hatalma és istensége, a világ teremtésről fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik. Most ez egy nagyon érdekes dolog, mert Pál apostol a görögben az alkotásaiból megértetvén ez a noeo szót használja, ami azt jelenti, hogy értelmez, aktívan elgondolkodik valaminek az értelméről, mérlegel, aminek eredményeként megért valamit. Ez egy nagyon fontos rész az írásnak. És ez egy nagyon fontos rész az apologetikában. Ugyanis itt arról beszél, hogy ha valaki, ennek a versnek az értelme az, hogy ha valaki értelmesen ránéz a természetre, akkor el kell, hogy jusson Istenhez. Mese nincs, el kell, hogy jusson Istenhez. Ha értelmesen vizsgálódsz, ha félreteszel minden olyan hazug információt, amivel az életünkben ugye elláttak minket az iskolákba, evolúció és stb. Elméletek, Ha ezeket félreteszed, és csak értelmesen elkezdesz vizsgálódni, akkor el kell jutnod Istenhez. És ezért mondja Pál apostol, hogy akik ezt nem tették, azoknak nincs mentségük. Senki nem mondhatja azt, hogy nekem nem szólt Isten. Senki nem mondhatja, mert mindenkinek kijelentette magát a teremtésben. Csak egy-két dolog. Biztos használtasan is ezt a példát, ezt gyakran szoktuk használni. Hogyha megnézed az idődet, ránézel az órádra, eszedbe nem jut az, hogy ez a véletlen műve. Eszedbe nem jut az, hogy az órád az véletlenül lett. Feltételezel mögötte egy tervezőt, és feltételezel mögötte egy gyártót is. Az nem létezik, tudod, hogy jön egy, nem tudom melyik híres, rengeteg könyve jelent meg Magyarországon egyébként. Azt hiszem, hogy George McDowell mondta ezt, hogy az evolúció elmélet az körülbelül olyan, hogy egy hatalmas nagy forgószél egy repülőgép roncstelepen végig söpör, és miután végig söpört, ott áll egy jumbo gyönyörű szépen felszállásra készen. Ez az evolúció elmélet. Ezt tanultuk. Tudod, ma egy magát valamire is tartó természettudós nem adja a nevét az evolúcióhoz. És nem hívő, tehát csak így egyszerűen szakmai szempontból. És mégis ezt tanítják még mindig az iskolákban. A gyerekeinknek, hogyha világiskolába járnak, akkor azt tanítják, hogy az ember nem más, mint egy véletlen mutáns. Nem tudom engem, ez nem annyira épít fel, tudod. Ez nem annyira bátori, tudod. Véletlen mutásként kell letengődnöm az életemet, ez valahogy nem. Nem, egyszerűen. De ezt tanítják. Viszont mit mond a Biblia? Hogyha értelmesen vizsgálod, mese nincs, el kell jutnod Istenhez. Úgyhogy Istennek az egyik általános kijelentése az a természet, a minket körbevevő valóság. És hát már érintőlegesen említettem, a másik, ami nagyon fontos ehhez kapcsolódva, az ember létezése. Az ember, mint értelmes, erkölcsi, személyes lény. Az ember különbözik minden más teremtménytől. És hiába vannak különböző ilyen filozófiai antropológiák, mármint, hogy emberképek, a behavioristák azt mondják, hogy az ember az csak egy gép, a darwinisták azt mondják, hogy az ember az egy állat, a humanisták azt mondják, hogy az ember egy önmagában elégséges lény, és benne van minden, ami kell a megvalósításhoz. Csak ezt kell kibontakoztatni, ugye, ez az önmegvalósítás. És csak zárójelben jegyzem meg, hogy Maslow, aki az önmegvalósításnak az atya, Maslow, ez egy amerikai pszichológus, és a szükséglet piramis által lett egyébként világhírű. De ő is azt mondja, hogy az emberiség történetében, így a halálával, tehát a halála közelében azt mondta, hogy az emberiség történetében nem voltak olyanok, akik meg tudták volna valósítani önmagukat. Egyszerűen képtelenség, hogy te valósítsd meg önmagadat. Nem vagy mindenhol jelenlévő, nem vagy mindentudó, és nem vagy mindenható. Az önmegvalósítás alatt azt értik, hogy van benned egy csomó lehetőség, hogy az élethez szükséges összes lehetőség az benned van. Azt hordozod magadban. Tehát ahhoz, hogy tegyük idézőjelbe a sikerszót, egy sikeres élethez minden lehetőség ott van benned. Minden képesség és minden lehetőség ott van benned. Csak ez el van rejtve. Ezt felszínre kell hozni. Ahhoz, hogy ez érvényre jusson, felszínre kell hozni. És ez az önmegvalósítás, amikor felszínre hozod a benned lévő lehetőségeket, és ennek következtében élsz egy nagyon kerek, sikeres életet. Ez odáig fajult egyébként, hogy ma már az iskolája egy jelentős részében ilyen szemlélettel nevelik a gyerekeket. Egy pillanat. Bizonyára hallottatok a Waldorf iskoláról. A Waldorf az Amerikai Egyesült Államokban ugye a 60-as évek vége felé indult el ez a szemlélet. És valami hihetetlen szélsőségekbe csapott át. Hogyha érdekel ez, akkor olvasd el a Dobsontól a Fegyelmez megéri című könyvet. Dobzom. Lenne, itt lent meg lehet kapni. De ha nem, akkor vagy a dobson, fegyelmez, megéri. Hihetetlen dolgokat ír le. Egészen olyan, csak egy példa, és most a Sanyi nagyon-nagyon fog verni, mert nem az óráról beszélek. Látjátok, milyen hazudós vagyok? Azt mondtam, hogy olvasni fogok. Tudtam, hogy ez lesz a vége. Tudtam. Na mindegy. Hogy csak ilyen szélsőségek voltak, hogy a tanárok mesztelenül mentek be tanítani, hogy a gyerekek felkészültek legyenek, és hogy ne legyen nekik semmi tabu. Ez döbbenet, tehát egyszerűen döbbenet. És ebből aztán, amikor így letisztultak ezek a szélsőségek, alakult ki többek közt a Waldorf iskola, de ami az egésznek a lényege, és amitől iszonyatosan démoni az egész, hogy ugye ezekben az iskolákban az az elv, hogy ahhoz, hogy a gyermek meg tudja valósítani önmagát, nem szabad őt bezavarni azzal, hogy fegyelmezed. Érdekes, nem? Ami nem más, mint a tekintélynek a mesterséges megnyírbálása. Gondolj bele, hogy az a gyermek, aki megtanulja azt, hogy nem kell tisztelnie senkit, hogy szabadon azt csinálhat, amit akar, az amikor felnő, milyen felnőtté válik, fogja a bazaltkövet és beveri vele a tévének a bejárat. De ne, tehát, hogy most nem akarok, Isten őriz, bocsánatot, egyáltalán bocsáss meg, Uram, hogy ez szóba került. De hogy tudod, milyen ember? Semmilyen tekintélyt nem fog tisztelni. És amitől ez nagyon démoni, hogy erre megy ki a játék. Hogy az emberek még Isten tekintélyét se tiszteljék. Hogy úgy nőjenek fel, hogy a legfelsőbb tekintély az ő saját kívánsága és saját vágya. Úgyhogy visszatérve az óra témájához, az embernek a megteremtése... Ja, bocsáss meg, neked lett volna egy kérdésed. Hú, beszélhet... Na jó, oké, rendben van, csak egy mondat erejéig. Nem, oké, egy mondat erejéig. Ádámnak nem volt önismerete. Nem ennek az Ádámnak. Az Ádámnak, az első embernek nem volt önismerete. Ádám úgy ismerte önmagát, hogy Istenen keresztül ismerte önmagát. Amit Isten kommunikált felé, abból alakította az identitását, az önképét és az önbecsülését. Úgyhogy egyfajta önismeretre van szükségünk. És ez most a privát véleményem. Egyfajta egészséges önismeretre van szükségünk. A körülbelüli korlátainkat ismernünk kell. De egy túlzott önismeret, amikor amit tanítanak a New Age-esek, hogy merülj el önmagadba, meditálj, keresd meg a benső valódat, és a mit tudom én még micsodát, ezt nem preferáljuk. Mert hogy mi is, a mi egészséges önismeretünk az Istenből fakad. Illetve egészen pontosan a Bibliából fakad. Ha tudni akarod, hogy ki vagy te valójában, akkor tanulmányozd ezt a könyvet. És akkor megtudod, hogy kicsoda az ember. Azt szoktam mondani, hogy a Biblia, amikor veszel egy kis műszaki ketyerét, úgy most lehet, hogy leállítottam, nem tudom, megy, jó? Csak valami puha volt. Veszel egy kis műszaki ketyerét, mondjuk ez megy izgalmasabb, mint ez. Kapsz hozzá egy gépkönyvet, egy leírást, ami elmondja, hogy hogyan tudod a legoptimálisabb módon használni. Hogyan tudod a leghosszabb ideig használni, és hogyan lesz meg benne a legnagyobb örömöd. Úgy értem, hogy legnagyobb megelégedettséged. Hogyha mondjuk ezt a kis laptopot arra használnánk, hogy a lejtőn a kocsi kereke alá tesszük, hogy ne guruljon vissza a kocsi, akkor nem biztos, hogy a rendeltetésének megfelelően használnánk, ugye? Úgyhogy a gyártó ad hozzá egy gépkönyvet, vagy egy használati útmutatót, amiből megtudhatod, hogy hogyan használtad a legoptimálisabban. Na most a Biblia egy ugyanilyen gépkönyv. Megtudhatod belőle azt, hogy ki vagy, megtudhatod belőle azt, hogy hogyan tudsz a legoptimálisabb módon üzemelni. És most direkt használok ilyen szavakat. Hogyan tudsz a leghosszabb ideig élni, hogyan tudsz a legnagyobb örömmel élni, hogyan tudsz a legnagyobb elégedettséggel élni, békével élni, stb. Itt van minden benne. Ez annyiból különbözik mondjuk ezektől a gépkönyvektől, hogy itt a gyártóról is nagyon sok információt be tudunk szerezni. Itt a gyártó is rengeteg információt közöl magáról, mert hogy nem választható el. Ez üzemel a gyártó nélkül is, mi nem üzemelünk a gyártó nélkül. Úgyhogy az önismeretünk az innen, a valódi önismeret, mert nem ismerheted magad. Hát egyszerűen nem ismerheted meg magad. Az embernek a természeti állapota, a következő. Ézsaiás 1.9 szerint a fejünk beteg. A Jeremiás 17.9 szerint, 1.5, bocsánat, Ézsaiás 1.5 a fejünk beteg. Jeremiás 17.9 szerint a szívünk csalárd. A 119. Zsoltár 25. verse szerint a lelkünk a porhoz tapad. És Róma 3.23 szerint hiám vagyunk Isten dicsőségének. Üdvözöllek a klubba. Isten hozott. Ez az ember természeti állapota. Ha most, amikor elkezded magad elemezni, akkor ebből indulsz ki. A humanizmusnak, a relativizmusnak pont ez volt az alap, a humanizmus, főleg a humanizmus, ez volt az alap problémája. Hogy egy kicsit visszatérjek az órához. Hogy önmagából kiindulva akart az ember megtalálni az eredetét, megtalálni az élet nagy dolgait, a filozófia három alapvető kérdését. De amíg a klasszikus logikai gondolkodás alapján történt mindez, addig gyakorlatilag magából kiindult, és csak magába ért vissza. Ez a humanizmus mókus kereket tudott. Ott keringsz és kergeted a fargadat, és rohangálsz a körbe. Úgyhogy nem azt csinálták, hogy akkor eldobjuk az egész elvet, és akkor megnézzük, hogy honnan kéne kiindulni, keresünk egy abszolútumot, ahonnan ki lehetne indulni. A klasszikus logikai gondolkodás elvét vetették el. Hegel atyánk megjelent, és azt mondta, hogy akkor nem e szerint gondolkodunk, hanem a szintétis szerint. De erről azt hiszem a Sanyi tanított, úgyhogy ebben nem... Úgyhogy általános kijelentésnél tartottunk. És most térjünk vissza még egy kicsit az emberhez. Ami az emberben egy kicsit zavaró tényező, az, hogy értelmes, az, hogy erkölcsi, és az, hogy személyes. Na most ez azért zavaró az emberi tényezőben, illetve az emberben, mert ezt semmiféle más filozófia, semmiféle más emberkép nem tudja megmagyarázni. Semmilyen filozófia nem tudja megmagyarázni. Mert mindegyik abból indul ki, ugye a evolúció elmélet alapján, hogy egy személytelenből lett a személyes. Ami egyszerűen képtelenség. Ha egy személytelen dologból lett a világmindenség, akkor mindennek személytelennek kéne lenni. De az ember személyes lény. Hogyha csak egy véletlen eredményeként lett minden, akkor nincs helye az értelemnek. Ha csak úgy véletlenül lett, akkor nem tudunk mit kezdeni az értelemmel. Akkor miért van értelem? Akkor miért gondolkodunk értelmesen? Akkor miért van értelmes logikai rendje az egész mindenségnek? Ezeket nem tudják magyarázni. Az ember személyességét, értelmi voltát, és legfőképpen az erkölcsiségét, az csak egyetlen egy dologgal lehet magyarázni, azzal, hogy egy személyes, értelmes, erkölcsi lény teremtette a saját képmására. Egyszerűen nincs más magyarázat. Aztán még egy izgalmas ehhez, hogy az alacsonyabb szervezettségű nem tud létrehozni egy magasabb szervezettségűt. És hogyha esetleg valakit evangelizál szép az utcán, és fölteszi a cinikus kérdését, hogy hát ezt meg honnan veszed, mert gyakran kapsz majd cinikus kérdéseket, akkor egyszerűen csak az a válasz, hogy a valóságból, hogy a mindennapi tapasztalataink, az emberiség fönnállása óta még soha nem történt meg két dolog. Még soha nem, alacsonyabb rendű még soha nem hozott létre egy felsőbb rendűt. Most itt organikus szervezetről van szó természetesen, nem a nácizmusról. és élettelen még nem hozott létre élőt. Hát ez a rejtély. Ez a rejtély. A kérdés az, mert lehet, hogy nem mindenki hallotta, hogy ha megkérdezik, mit mondunk arra, hogy egy pici magból hogyan lesz egy nagy fa. Hogy egy ilyen pici magból hogyan lesz egy nagy fa. De nem igazándiból az, hogy egy pici, hát itt van az ember, tessék? Pontosan. Tehát gyakorlatilag az nem egy egysejtű valami, amiből majd létrejön egy komoly organikus szervezet, hanem az már maga az organikus szervezet, összesűrítve picibe, abban benne van minden, mint ahogy egy női sejtbe és egy férfi ivar sejtben benne van minden az élethez. És hogy abból a pici sejtből, nézd meg, mekkora nagy marha állat tud teremtődni. Hát bocsánat. Ja, ezt fölveszik, hogy viselkedni kell. Ó, bocsánat. Úgyhogy itt nem abba Isten már belekódolta. Abba ott van az élet, az csak kibontakozik. És a Biblia azt írja, hogy amíg el nem hal, addig nem tud egy új teremni belőle. És ez ugye ránk utal, hogy amíg az óemberben meg nem halunk, addig nem tud az új kinőni. De egyébként ezek a példák azért izgalmasak, mert a valóságot tükrözik. Oké. Aztán ezek voltak így az általános kijelentések. Aztán ott vannak a specifikus kijelentések. Ez nem jut el mindenkihez. Ilyen lehet például egy álom, 4 Mózes 12.6, egy sorsvetés, 4 Mózes 27.21, proféták és proféciák, 5 Mózes 13.1, aztán egy ilyen specifikus kijelentés maga a Biblia, 2 Timoteus 3.16, 2 Péter 1.17-21-ig. És egy specifikus kijelentés volt Jézus, Zsidók 1.1-3-ig. Úgyhogy összefoglalhatjuk, Isten 3 módon jelenti ki önmagát. A gyűjtőfogalmakban. Kijelenti magát a természetben, kijelenti magát a Bibliában, és kijelenti magát a Fiában, Jézus Krisztusban. És valamelyikből meg kell, hogy ismerjed őt. És csak Istennek van egy ígérete, hogy ő mindenkihez szólni fog. És ez nem csak ránk kiváltságosokra érvényes. Ő szólni fog a Bushmanhoz is, a legelmaradottabb, a legprimitívebb emberhez is, a tanulatlan, nem tudom én, ős erdő lakó, nem tudom milyen, vannak még indián törzsek, ilyen elmaradott, nagyon afrikai törzsek, Pásztor Sibeli biztos tudna erről mesélni. Neki mindenkihez szólnia kell. Úgyhogy ebből levonhatunk egy nagyon fontos konzekvenciát, egy tanulságot, hogy Isten nagyon egyszerű. Hogy Isten nem egy bonyolult, ilyen nagyon nyakatekert módon ad magáról kijelentést, hanem ő hihetetlenül egyszerűen, hogy a legegyszerűbb ember is megértse. Mert ő azt mondja, hogy nem szeretné, hogyha bárki is elveszne, hanem azt akarja, hogy mindenki üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. És ha jól emlékszem, ez 1 Timóteus 2, de rögtön megnézem, és akkor pontosítunk. Igen, 1 Timóteus 2.4. Aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. És ezt érthetjük szó szerint is, hogy az igazság megismerésére. És érthetjük János 14.6 tükrében is, amikor is Jézus azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Úgyhogy amikor apologetikáról, amikor Istenről gondolkodunk, akkor azt hiszem, hogy ez kell, hogy az alapkiinduló pont legyen, hogy Isten végtelenül egyszerű. És csak nekünk embereknek van meg az a hihetetlen képességünk, hogy a legegyszerűbből is a legbonyolultabbat tudjuk csinálni. És aztán ezt jó rá fogjuk Istenre. De nem Isten bonyolult, mi vagyunk bonyolultak. A Biblia. A Biblia önmagában igazolja Isten létezését. Szerintem csücsle. Ha már én csücs, akkor csücs le te is. Egyszerűen csak így nem tudtuk másképp megoldani, hogy minden elférjen. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas téma. Amikor szóba kerül a Biblia, ugye mi általában, amikor apologetikáról beszélünk, amikor hitvédelemről beszélünk, akkor az esetek többségében a Bibliára hivatkozunk. És erre azt szokták mondani, hogy a Biblia az csak egy könyv. A Biblia az csak egy könyv, azt emberek írták, azt a nyomdányba nyomták, az csak egy könyv. Miért hivatkozunk erre? Azért merünk mi erre hivatkozni, mert tudjuk azt, hogy a Biblia az Isten kijelentése. Isten kijelentése az embernek. És ezt ő úgy tette, ezt a kijelentést, hogy emlékeztek még, amikor a teremtésről beszéltünk, hogy ha értelmesen vizsgálódunk, akkor eljutunk Istenhez? A Bibliával ugyanezt történik. Hogyha értelmesen vizsgálódsz, akkor egyszerűen csak be kell látnod azt, és még nem kell, hogy hívő legyél, egy olyan ember, akiben nem él Isten szelleme, pusztán logikai érvek alapján be kell, hogy lássa, hogy ez nem egy egyszerű mezei könyv, hanem ez lényegesen több annál. És persze hát Istent nem korlátozza se idő, se tér. Ő az örökkévaló múltban tudta azt, hogy majd a Biblia ellen milyen érveket fognak felhozni, hogy az emberi okoskodás az meddig jut csak el. Úgyhogy ezekre az érvekre, illetve nevezzük inkább ellenérveknek, ezekre az ellenérvekre, mármint a Biblia elleni érvekre, így a helyes. De így este 9 óra felé már ezt megbocsátjátok nekem, remélem. Hogy beletett a Bibliába bizonyítékokat. Úgyhogy a Biblia az egyedüli olyan könyv, ami nem szorul külső bizonyítékra. Pontosabban fogalmazva nem szorul külső bizonyításra. A Biblia önmagát igazolja. Ha nem lennének mellette még egyébként olyan bizonyítékok, amik vannak, tehát történelmi és jogi bizonyítékok, akkor is önmagában is megállna. És csak ezt nézzük meg egy kicsit, hogy miért. Az írásban rögzített szóbeli kijelentés teljesen logikus, egy szavakkal kommunikálható Istentől. Ez János 1:1. És ezt szerintem nézzük is meg. Van valakinek egy Károli Bibliája? Tedd már meg, légy szíves, hogy felolvasod az János evangélium első versét. Gyakorlatilag nincs sok eltérés, általában a Károlit szoktuk használni. Az új fordítás azt írja, hogy kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ez Istennek a kijelentése. Kezdetben volt az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ki Isten igéje? Jézus, világos. Kezdetben volt, már a kezdetben volt, Istennél volt, és Isten volt az ige. Úgyhogy ez egy teljesen logikus kijelentése Istennek. Hogyha ezt értelmesen vizsgáljuk, akkor ebből már eljuthatunk egy bizonyos következtetésre. A Bibliának a páratlansága a következő módon látható. A keletkezésében. A Biblia 1600 év alatt íródott. Ami azt jelenti, hogy 40 olyan személyt használt Isten, aki különböző társadalmi rangban és az időben nagyon eltolva különböző helyeken élt. Különböző időkorokban élt. 1600 év azért az egy elég hosszú idő. Úgyhogy Jobbtól egészen, mármint Jobb könyvétől állítólag az volt az első könyv, ami megíródott, az utolsó könyv megírásáig 1600 év telt el. Tehát nem Mózes volt, nem az Mózes könyve volt az első, ami megíródott. Úgy tudom, hogy Jobb könyve volt a legelső, az a legrégebbi könyv. 1600 év. Az egy hosszú idő. Volt ebben aki nagyon magas társadalmi rangon volt, történetesen király volt, és volt olyan, aki nagyon alacsony rangsorban volt, történetesen rabszolga volt. Gondoljunk csak Esdrásra. Úgyhogy nagyon széles társadalmi különbség, nagyon nagy idővallum, És ennek ellenére mégis egy nagyon egységes, világos beszéd az élet dolgairól. Egy hihetetlenül egységes könyv. Könyvszerkesztők vizsgálták a Bibliát, és azt mondták, hogy soha ilyen profin, soha ilyen egységesen megszerkesztett könyvet még nem láttak. Most, ha ezt egy valaki írja, és mondjuk egy nagyon tehetséges ember, akkor azt mondjuk, hogy hát még úgy, ahogy belefér, nem? De ha ez 1600 év alatt íródott úgy, hogy egyik író nem tudott a másikról, hogy mindegyik csak egy kis külön egységet látott, amit Isten lediktált neki, és amikor ezeket a kis külön egységeket egymás mellé helyezték, és összeállt ez a könyv a mai formájában, csak azt látjuk, hogy van benne egy nagyon egységes kijelentés. Egy hihetetlen egységgel írnak az élet legalapvetőbb dolgairól. Aztán a sokrétűsége, hogy az életnek minden területét érinti. Az egymás mellett éléstől kezdve, a gyereknevelésen át, a tudományokig, a különböző szakmákig, gyakorlatilag mindent felől el. Egy hihetetlenül sokszínű. Az élet minden területét érinti. Ez a legizgalmasabb, legalábbis nekem ez nagyon tetszik, hogy tökéletesen megfelel a valóságnak. A mindennapi tapasztalatainkkal találkozik. Igazándiból a Biblia, illetve igazándiból minden ember úgy él, minthogyha a Biblia igaz lenne. Minden ember úgy él, mintha a Biblia igaz lenne. A történelmünk folyamán hihetetlenül sok filozófia, hihetetlen sok elképzelés az ember életére vonatkozó, az ember eredetére vonatkozólag. Rengeteg sok elképzelés van. De minden elképzelésnek az egyik gyenge pontja, hogy azok, akik ezt preferálták, és azok, akik ezt így nagyon komolyan vették, és nagyon nyomták, nem tekintették a saját életükre vonatkozóan érvényes elveknek. Nem úgy éltek, ahogy azt tanították. A mindennapi tapasztalatunk az a Bibliával egyezik meg. A világ azt tanítja, hogy hallgass a szívedre, és menj a szíved után, de a mindennapi tapasztalatunk meg azt mutatja, hogy a szívünk az becsap. A világ azt tanítja, hogy élj annak alapján, amit látsz, de a mindennapi tapasztalatunk azt mutatja, hogy amit látok, az nem a valóság. Az becsap, az hamis. Az hamis. A Viola csúnyán néz rám, ráncolja a szemét, és így néz egész órán, és én meg egyfolytában azon gondolkodom, hogy mi baja lehet velem, miért haragszik rám, mit mondtam neki, biztos utál, és az óra végére már teljesen depressziós vagyok, és a végén kiderül, hogy csak egyszerűen fájt a feje. Egyszerűen fájt a feje. Tudod? A szemünk az becsap. A szemünk nem a valóságot mutatja. Úgyhogy a Biblia meg azt tanítja, hogy ne a láthatókra néz. Ne a mindennapi tapasztalat, illetőleg a megtapasztalásaid alapján élj, hanem hit által, és a láthatatlan dolgokra néz. Úgyhogy a Biblia tanítása tökéletesen megfelel a valóságnak. Az általa felvázolt világkép, és csak ez a világkép, ezt hagy hangsúlyozzam ki, hogy csak ez a világkép, válaszolja meg hibátlanul a filozófia három alapkérdését. Tudjátok, ezt Sanyi tanította, mi a filozófia három alapkérdése. A lét, honnan van a lét, egyáltalán a létezés az honnan van, az ember, honnan van és kicsoda az ember, és a harmadik meg az ismeret, a megismerés. Honnan tudhatom, hogy valami igaz? Honnan szerezhetek biztos meggyőződéseket? Honnan tudhatom, hogy tudok? És ez az epistemológiának a tudománya, és erről biztos vagyok benne, hogy a Sanyi tanított, kellett, hogy tanítson rólam, ez az egyik kedvenc téma. Tudom, hogy tanított. Ezt nagyon, és nagyon érti. Hihetetlenül érti. Csak így a háta mögött elmondom, és ezt nem mondjátok neki vissza. De Sanyinak olyan hihetetlen ajándéka van az apologetikára. Tehát egy fél óra alatt olyan hihetetlen logikusan a nulla ponttól el tud vinni odáig, hogy Jézus Krisztus meghalt érted, és most mondd azt, hogy kell ez nekem. egyszerűen csak döbbenet. Szóval olyan hihetetlen ajándéka van erre, és csak így köszönjük, Uram, hogy elhívtad ezt az embert erre. A Biblia pontossága, hihetetlenül pontos a Biblia, minden szempontból. Az üzenete, és ezzel, csak egy, ezzel kapcsolatban csak egy mondat. A Biblia üzenete az, hogy az ember romlott, és szüksége van megváltóra. Ezt ilyet ember nem írna. Ember ilyet soha nem írna. Hogyha megnézed azt, hogy az emberek hogyan gondolkodnak, mi hogyan gondolkodunk? Na, ne oda kibeszéljünk, ide. Mi hogyan gondolkodunk? Soha nem írnád le magadról azt, hogy én romlott vagyok, és szükségem van bűnbocsánatra, és szükségem van egy megváltóra. Soha nem tennéd meg. Soha. Ezt egy ember soha nem írná le. Aztán mi az, ami még a Bibliában is izgalmas? Isten, amikor megírta a Bibliát, illetve egészen pontosan, amikor lediktálta a Bibliát, elhelyezett benne jó néhány bizonyítékot. Olyan bizonyítékokat, amik cáfolhatatlanok. Csak, bocsánat, fél? Akkor még, ha jól tudom, egy fél óránk van, ugye? Ilyen többek közt a proféciák. A proféciák azok bizonyos emberek által, a proféták által egy jövőbeli eseményt írnak le. És itt most szkeptikusan meg lehet jegyezni azt, hogy bárki, hát miért ott volt Nostradamus, meg ott voltak emberek, akik jósolgattak. Tudod, ezre jósolnak, abból egynek biztos bejön valami. Na most ezt csak azért hoztam föl, mert az Ószövetség idejében, amikor Isten profétákat használt, nem lehetett akárki proféta. Hihetetlenül komolyan vették a profétákat. A profétákra úgy néztek, hogy Isten embere, és ez nem lehetett akárki. Úgyhogy ha valakiről kiderült, hogy nem mond igazat, akkor azt könyörtelenül megkövezték. Könyörtelenül. Úgyhogy a profétákat úgy tudták ítézőjelbe téve hitelesíteni, hogy Isten mindig adott a profétának egy rövid távú jóslatot, ami hamarosan bekövetkezik. És hogyha bekövetkezett, akkor elismerték a profétát, ha nem következett be, akkor felszedték a bazaltkövet, és annyi. Megkövezték. Tehát nem szórakozott senki azzal, hogy én önkéntes proféta vagyok. Nem voltak ilyen önkéntes proféta jelentkezők, mert ez egy eléggé veszélyes foglalkozás volt. Mire adott Isten proféciákat? Nézzük ezt meg. A Bibliában találsz proféciákat a zsidó népre vonatkozólag, aztán országok, városok és különböző történelmi eseményekre, aztán eljövendő dolgokra, az utolsó időkről, az ezer éves királyságról, magáról Izraelről, és hát természetesen, és direkt hagytam utoljára, a legfontosabb profécia az a messiás eljöveteléről, a messiásról. Hozzávetőlegesen 7000 profécia van a Bibliában. Egészen pontosan 6408 profécia van a Bibliában. És amikor az előbb a pontosságáról beszéltünk, akkor itt egy adat hozzá, hogy a 6408 proféciából 3268 már bekövetkezett. 3268 már bekövetkezett, méghozzá hiba nélkül. Ez olyan hihetetlen valósággal mutatja meg, hogy a Biblia igaz, és hogy egy transzcendens lénynek kellett ezt kijelentenie, aki egyszerre lát múltat, jelent és jövőt, ami, ha ez így matematikailag nézve, ez az abszolút lehetetlen. Ez matematikailag nézve azt jelenti, hogy ahhoz, hogy ez az arány bekövetkezzen, hogy 6408-ból 3268 hibátlanul bejöjjön, ez körülbelül azt jelenti, hogy 138-szor van egymás után ötösöd. A lotton, igen. Szünet nélkül 138 héten keresztül minden héten 5 találatosod van. Ez a matematikai valóságszámítás alapján. Egyszerűen olyan megdönthetetlen, annyira biztos. Isten nem bízott semmit a véletlenre. Isten nem bízott semmit arra, hogy majd a Duló Attilának kell megvédenie a Bibliát. Itt van nagy hittel. Pú, majd ő. Tudod, én egy-két hibát majd ott benne hagyok, de majd a Duló az majd. Nem. Semmi szerepünk nincs ebben. Isten gondoskodott minden egyes bizonyítékról, és méghozzá nagyon erőteljesen. Jézusra való proféciák, csak megint egy izgalmas dolog. Jézusra pontosan 333 proféciát adott a Biblia. Messiásra, Jézusra, és ez egytől egyig, hiba nélkül mind beteljesedett. Mind a 333. Már az a lehetetlen kategóriába tartozik, hogy 333 proféciából 8 megvalósuljon. Matematikailag ez már lehetetlen. És nem tudom, hogy hogyan számolják ki, mert én matematikából abszolút analfabéta vagyok. De Werner Gitt, aki egy informatikus, hogyha érdekel, akkor az ő könyve, nem jut eszembe a címe, de Bibliáról írt egy könyvet, ami a Biblia kijelentése, vagy valami ilyesmi, de gyönyörű szépen levezeti matematikailag, hogy ezt hogy lehet és hogy kell kiszámolni. Még csak kísérletet se tettem arra, hogy megjegyezzem, egyszerűen csak számok. A számok önmagukért beszélnek. 333-ból 8 már a lehetetlen kategóriába tartozik. És mindegyik bekövetkezett. Na, tehát ez gyakorlatilag azt bizonyítja, ugye, hogy van egy transzcendens lény, aki egybe lát mindent. És ő ezt így összegyűjtötte egy könyvbe. De ez még nem bizonyítja önmagában a Biblia igazságát. Ez még nem bizonyítja Isten, annak az Istennek a létezését, aki kijelenti magát a Bibliában. Ez még csak önmagában egy transzcendens lény létezését bizonyítja. Ahhoz, hogy Istennek a létezését, ahhoz, hogy Jézus Krisztusnak a létezését és az egész valóságát bizonyítsa, ahhoz Jézus Krisztust kell egy kicsikét megvizsgálni. És Jézus Krisztusról tett proféciákat kell megnézni egy kicsit alaposabban, ahhoz, hogy itt bizonyítást nyerjen az, hogy Isten valóban az, akinek kijelenti magát. És tudod, amikor beszélsz az emberekkel kinn az utcán, akkor nagyon sokszor hallhatod azt. Tehát, hogyha Jézus ilyen ügyes, akkor, vagy hogyha Isten ilyen ügyes, hogyha egy mindenek fölött áll, és tényleg az, akinek mondod, akkor miért nem jön el, és miért nem mutatja meg magát? És tudod, ezt így 2000 évvel ezelőtt hallotta Isten, hogy ott éppen evangelizált az egyik rabbi, és azt mondták neki, hogy miért nem jön el, és miért nem mutatja meg magát, ha van Isten. És Isten így csinálta, hogy hups, milyen jó ötlet. Eljövök és megmutatom magam. És aztán eljött. 2000 évvel ezelőtt Jézus Krisztus személyében eljött. Most az egész hitünknek ez az alapja. Jézus Krisztus személye az egész hitünknek az alapja. Három dolog van, amit így Jézussal kapcsolatban látnunk kell. Ő nyilvánosan 3 éven keresztül azt hirdette, hogy ő egyenlő Istennel. Nyilvánosan, nem eldugva, nem kis szamizdatokban, hanem nyilvánosan közölte, hogy ő Isten. Ez 3 következtetést von maga után. Az egyik az, hogy vagy hazug volt, és össze-vissza hazudozott ott 3 éven keresztül, vagy elmebeteg volt, és hogy ez az utóbbi miért merül föl az elmebetegség, ismerned kell azt a kort, ismerned kell az Izrael vallásosságát ahhoz, hogy egyszerűen képtelenségnek tűnjön, hogy valaki 3 éven keresztül azt mondhassa magáról, hogy ő egyenlő Istennel. Ott olyan hihetetlen Istenfélelem uralkodott, ilyen vallásos Istenfélelem, ahol tudod, az írástudók, a farizeusok azon nyomban rögtön eltették volna láb alól. Egyszerűen 3 éven keresztül nem mondhatta volna magáról azt. Ha egyáltalán valaki egy ilyen képtelenséggel előáll, hogy azt a kijelentést teszi magáról, hogy én vagyok Isten, egyenlő vagyok Istennel, én és az Atya egy vagyunk, akkor az csak őrült lehet. Aki egy ilyen közegben, egy ilyen vallásos közegben ezt meg kimeri jelenteni, akkor az nem normális. Úgyhogy vagy hazug, de akkor hogy tudod 3 éven keresztül hazudni? Vagy őrült, viszont hogyha őrült, akkor nézzük meg a tanításait. Egy világhírű pszichológus mondta egyszer, és nem volt hívő, és nagyon sajnálom, és bocsássátok meg, hogy nem jut eszembe a neve. De azt mondta, hogy ha a hegyi beszédet megnézzük, akkor egy olyan világos tanítást kapunk, egy olyan világos erkölcsi tanítást kapunk, amit egy elmebeteg nem egyszerűen képtelen egy ilyen világos tanítást adni. Úgyhogy a tanítása cáfolja azt, hogy Jézus elmebeteg volt. Ugyanúgy egyébként a tanítás azt is cáfolja, hogy hazug volt. És a harmadik variáció az, hogy igazat mondott. A harmadik variáció az, hogy tényleg ő volt Isten. Tényleg ő a megváltó. Itt majd kicsit előre szaladtam, mint ahol a jegyzetek. Mi tudja bizonyítani azt, hogy Jézus tényleg az, akinek kijelentette magát? Hát ilyeneket csinált például, hogy megjósolta a saját halálát és feltámadását. Úgyhogy Jézus nagyon könnyű fülön csípni. Ha nem támad föl, akkor hazudott. Úgyhogy az egész hitünknek az alapja a feltámadáson áll vagy bukik. Az egész reménységünk a feltámadáson áll vagy bukik. Pál azt mondja, ha jól emlékszem valahol az 1 Korintus levélben, hogy ha Jézus Krisztus nem támad fel, akkor mi vagyunk a világon a legszerencsétlenebb lények. Ádám, nem tudsz nekem ebben segíteni? Nem tudod, hogy ez hol van pontosan? Ez a versnek a lényege, hogy ha Jézus nem támad fel, akkor mi vagyunk a leg... Hogy mondod, Viola? Minden embernél nyomorultabbak vagyunk. És ezt Pál nem írja le, de az az értelme az egész, mert egy hülyeségbe hiszünk akkor. Akkor egyszerűen abba hiszünk, hogy Jézus Krisztus feltámadásával legyőzte a halált és örök életet adott nekünk. Hogy egy örökké valóságon keresztül vele fogunk élni. Ez a reménységünk, ez Jézus Krisztus feltámadásában van. Az egész kereszténység összeomlik, hogyha tudod cáfolni a feltámadást. És Ádám egyszer beszélt erről a rádióban, amikor ott volt velünk Pakson, hogy ki az, aki megírta ezt a könyvet? Josh McDowell, nem tudom, hogy ő volt-e pontosan, de volt egy ember, aki cáfolni akarta a feltámadást. Ő volt, ugye? Tudjátok a könyv címét? De született egy könyv. Nem, az a Több, mint Ács. De született egy könyv, ami valami furcsa fordulat van a címében, igen. A lényeg az, hogy a fejébe vette, mint ateista ember, hogy meg fogja cáfolni a feltámadást. Ha jól emlékszem, egy ügyvédember ő, és észrevette azt, hogy ez a leggyengébb pontja az egész kereszténységnek. És nem tudom, x időt áldozott az életéből arra, hogy megcáfolja a feltámadást. Különböző bizonyítékokat gyűjtött, mit tudom én, igen? 1 Korintus 15-17, már majdnem ott, a 14-nél voltam, látod, és föladtam. 1 Korintus 15-17. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, míg bűneitekben vagytok. Nem ez az. Ez is egy jó, de nem ez az. Itt van 14. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. 15-14. Szóval ott tartottunk, hogy ez az emberke elkezdett összeszedni mindenféle bizonyítékot, És mire összegyűjtött mindenféle bizonyítékot, addigra megtért, és bocsánat, addigra megtért, és írt egy könyvet, aminek a címe most senkinek nem jut eszébe, ami pont az ellenkezőjét bizonyítja. Melyik? A könyv, ami sose íródott meg. Igen. De tudjátok, hogy miről van szó, nem. Ez a másik házi feladat. Az egyiket már megoldottátok, hogy otthon is legyen munka. Ez a másik házi feladat. Pontosan.
Így benne vannak végig, olyan, mint egy bírósági tárgyalás, tehát így benne vannak a bizonyítékok.
Igen, pontosan.
Külön fejezet van az ügyésznek, aki megtámadja ezeket a bizonyítékokat, és próbálja hozni az ellen minden egyeset. Tehát minden egyes támadásnak jön a zseniális.
Zseniális ez a könyv, igen, és hogyha azon végigrágja magát valaki, akkor egyszerűen nem. Tehát tudod, annyira elvakult, és annyira homályosnak kell lennie ahhoz, hogy ezek után azt mondja, hogy ugyan már Isten az balgaság. Mennyi időnk van még? 7 perc. Gyorsan, csak így tényszerűen felsorolok egy-két dolgot, ami a feltámadást bizonyítja. A halál beállta. Van egy ilyen ájulás elmélet. Azt mondják, hogy Jézus nem halt meg, csak elájult, aztán magához tért, és aztán ott hagyta a sírt. Megállapították, hogy beállt a halál. Tehát amikor, ugye az volt az egyik profécia, hogy a lábát nem, tehát a csontját nem törik el. A kereszthalál, ezt nagyon gyorsan elmondom, a kereszthalálban úgy halsz meg, hogy ahogy a súlyod húz le, a rekesz izmaid annyira összeszorulnak, hogy nem tudsz levegőt venni. Magyarán mondva, megfulladsz. És ezért azt szokták csinálni, akiket keresztre feszítenek, hát egy olyan mesélte, aki hogy így a lábukkal, gondolj bele, milyen iszonyatos fájdalom lehet az, hogy a lábukkal felnyomták magukat, hogy ne a kezükön legyen a súlyuk, hogy tudjanak levegőt venni. Na most amíg ezt a játékot tudta játszani, ez a szerencsétlen ott fenn a kereszten, addig életben volt. Aztán utána már a lába is ugye elhalt, és már nem bírta csinálni. De nagyon gyakran előfordult, hogy 2-3 napig haldokolt valaki a kereszten. 2-3 napig szenvedett a kereszten. De ugye jött az ünnep, és hát ott nem lehet szenvedő, nem lehet halott, el kell takarítani a nyomokat. Úgyhogy amikor gyors halált akartak, akkor azt csinálták, hogy eltörték a delikvensnek a sípcsontját. Valami bottal, vagy mivel eltörték a sípcsontját, hogy ne tudja magát felnyomni. Ne tudja a levegőt venni. És akkor hamarabb meghalt. És ugye jött az ünnep, jöttek a katonák, hogy eltörjék a sípcsontjukat, és a két latornak ezt meg is tették, de Jézus már akkor halott volt. És ahhoz, hogy ezt meg is állapítsák, beleszúrta a dárdáját a katona, és azt írja a Biblia, hogy víz és vér jött ki, ami, hogyha valaki jártas az orvostudományban, a víz és vér együtt az egyértelműen a halál beálltát bizonyítja egy ilyen sebnél. Hulladásos halál. Úgyhogy az egy buta elmélet, hogy ájult volt. Arról nem beszélve, hogy azt a 2 tonnás követ úgy belülről elég nehéz lett volna neki elgörgetni, és az a következő bizonyíték. Jó, menjünk gyorsan ezeken a bizonyítékokon túl. 2 tonnás kő. A farizeusok ugyanúgy tudták, hogy ha Jézus feltámad, és ott meg fog jelenni, akkor nekik game over, akkor nekik akkor vége. Úgyhogy mindent elkövettek annak érdekében, hogy ez ne történhessen meg. Úgyhogy a sírkamra elé egy 2 tonnás, körülbelül 2 tonnányi követ, tehát egy ekkora sziklát görgettek oda, aminek az elgörgetése hát egy eléggé komoly feladat lenne egy ember számára. Volt egy olyan elmélet is, hogy a tanítványok titokban elgörgették a követ, és úgy hozták ki Jézust. Ez meg azzal cáfolható, hogy nem elég, hogy egy 2 tonnás követ görgettek oda, de római hadsereg őrséget állt És azt tudnod kell, hogy ha a római katona elhagyta az őrhelyét, akkor nem csak őt végezték ki, de a családját is. Nem csak őt, a családját is. Úgyhogy a római katona soha nem hagyta el az őrhelyét. Soha nem hagyta el az őrhelyét. És írhatjuk, illetve olvashatjuk a Bibliába, ugye, hogy szerte szétszaladtak a római őrök. De annyit tudnod kell, hogy a tanítványok semmiféleképpen nem görgethették el a követ. Négyszer négyes rendben álltak a katonák, ami azt jelenti, hogy 16 őr volt, és ilyen négyes váltásban voltak. Négyen őrködtek, négyen készenlétben voltak, négyen nem tudom, mit csináltak, és négyen aludtak. Vagy nyolcan aludtak, és így volt, négyen őrségben álltak, négyen készenlétben voltak, és így rotálódtak egész őrség ideje alatt. Úgyhogy képtelenség volt az, hogy oda settenkedjen a Péter, fogja a kis pajszert, és elgörgesse. Képtelenség. Arról nem beszélve, hogy az összes tanítvány János kivételével elmenekült, amikor elfogták Jézust, és amikor keresztre, egyedül János volt ott, az összes tanítvány az elmenekült. Aztán ugye az őrök nem elég, hogy elmenekültek, de aztán ráadásul a farizeusok hazugságra is bírták őket, hogy hazudjanak. Aztán utána feltámadott Jézusnak a nyilvános megjelenéséről rengeteg dokumentáció van. Volt olyan, hogy egyszerre 500 embernek jelent meg. És ugye volt egy ilyen összeesküvés elmélet is, hogy ezt az egészet a tanítványok megjátszották. Magyarán mondva, az egész egy nagy szélhámosság volt. Na most ismervén az embert, amiről 500 ember tud, tehát ismervén az embert, amiről már két ember tud, már az nem titok. De egy ilyen volumenű szélhámosságot, amiben 500 ember szerepel, egyszerűen képtelenség volt véghez vinni. Annál is inkább, mert üldözték a keresztényeket. Üldözték az, és hogyha valakit rajta kaptak, akkor azt kivégezték. Úgyhogy biztos, ahogy a tanítványok között volt egy, a Júdás, aki elárulta Jézust, a rengeteg sok ember közül, aki előtt megjelent Jézus, biztos, hogy lett volna legalább egy, aki elárulta volna. Aztán a feltámadás után milyen érdekes dolog történt. A nyuszi tanítványok, akik elmenekültek, akik megijedtek, akik megtagadták Jézust, egyik pillanatról a másik pillanatra hithősökké váltak. Hithősökké váltak. Egyik pillanatról a másikra. Találkoztak Jézussal, és teljesen egy ilyen 180 fokos fordulatot vett az életük. Kiállt Péter, elmondta a pünkösdi beszédét, 5000 embert ért meg, hihetetlen hithősökké váltak. Szembeszálltak a farizeusokkal, azt mondták, hogy nekem Istennek kell engedelmeskednem, nem nektek, amikor Péterék hirdették az igét, és elfogták őket. Úgyhogy egyszerűen csak egy bátor, erős ember. Mitől? Péter ült otthon. Lehet, hogy kár volt elhagynom. Lehet, hogy mégis ő volt a messiás. Ő volt a messiás. Kimegyek, és majd akkor én ott elmondok egy jó beszédet, aztán majd be. Ez képtelenség. Attól váltak hithősök ki, hogy valósággá vált. Megértették azt, hogy mit jelent az, hogy a templomot lerombolják, és harmadnapra felépítem. Egyszer megértették azt, hogy Jézus a saját haláláról beszél, hogy harmadnapon föltámad, és hogy Jézus ott volt és beszél, hogy Tamás belenyúlt a sebbe, mert ő hitetlen volt, és ez erőt adott nekik. Minden, amit Jézus tanított nekik addig, az valósággá és érthetővé vált nekik. Világos képé vált előttük. Tudták, hogy örök életük van, tudták, hogy jövőké a reménység, tudták, hogy mindaz, amiről Jézus beszélt, igaz. Rendíthetetlenül igaz. A másik ilyen bizonyíték a kereszténység megállíthatatlansága. Azóta a kereszténység megállíthatatlanul terjed. És lehet, hogy vannak hullámvölgyek, de mindig valahol valamelyik országban van egy ébredés, ahonnan ugyanúgy, ahogy Jeruzsálemből az első században üldözték a keresztényeket, és szétspricceltek, elmenekültek a világ minden részére, és ott kezdték hirdetni az evangéliumot, ahova menekültek, és gyakorlatilag a kereszténység így tudott terjedni, ugyanúgy a mai napig a kereszténység megállíthatatlanul terjed. Ha ez egy mítosz lenne, ha ez egy tudod, bizonyított butaság lenne, akkor nem lenne ilyen hihetetlen ereje. És aztán még egy, és akkor befejezzük az órát, a mártírok ezreinek bizonysága. És ez is bizonyíték, bár a mai korban ez a bizonyíték egy kicsikét, hogy is mondjam, tompult a fénye, mert az, hogy mártírok ezrei vállalták a halált a hitükért, ez tény és való. És ez egy eléggé komoly dolog, a semmiért általában nem halnak meg az emberek. De sajnos közben ott van felütötte a fejét a terrorizmus, az öngyilkos merénylők, és ez már érv a másik oldalnak, hogy mások is meghalnak a hitükért, tehát nem csak a keresztények. De minden esetre az egy rendíthetetlen dolog, hogy sok ezer, sok tízezer, sok százezer keresztény, akiket üldöztek, és csak hogy tudjátok, napjainkban is. Tehát ez egy élős, valós dolog. Napjainkban is vannak országok, ahol meghalnak emberek a hitükért, mert mélyen hiszik, hogy Jézus Krisztus az, akinek kijelentette magát. Eddig jutottunk. A zárszó annyi, hogy Jézus Isten, és ezt akármelyik esküdszék megszavazná, a több mint ács, azt hiszem így fejeződik be az a könyv. Úgyhogy köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket. Akik jönnek, azokkal találkozunk holnap reggel 8 órakor. És most csak egy rövid imával zárjuk az órát. Drága úrunk, köszönjük neked ezt az órát. Köszönjük, hogy tanítottál minket. És csak kérünk téged, hogy áld meg az utunkat hazafelé. Adj nekünk egy nyugodt, békés éjszakát. Imádkozunk az országért, Uram. Csendesítsd le az indulatokat, Uram. Kérünk téged, adj nekünk egy békés országot, ahol nem a gyűlölködés, hanem a szeretet az elsődleges értékrend. És csak köszönjük neked, Urunk. Hálásak vagyunk neked mindenért. Hálásak vagyunk a keresztért, hogy feltámadtál, hogy elvetted a bűneinket, és reménységet adtál az örök életre. Köszönjük, Úr Jézus, te drága nevedben. Amen.